Gyors, hogyha a következő témába belevágunk, akkor igazam van-e akkor, mind a kettőtöktől kérdezem, hogyha azt a szlogent használnám, hogy ne dőljön be, mert hogy a mai műsorban mondjuk fogyasztói csoportokról szeretnénk beszélgetni. De valóban minden fogyasztói csoport ilyen veszélyes? Ti ezt hogy látjátok?
Az én megítélésem szerint a legtöbb fogyasztói csoport sajnos ilyen veszélyes, nem lehet nyilvánvalóan kijelenteni, hogy mind a 100%-uk, de egy eléggé sematikus és nagyon régóta fennálló és jól beazonosítható problémáról van szó, amikor is ugye a fogyasztók olyan hirdetésekkel találkoznak, amiben kvázi hitelt kölcsönt ígérnek nekik. Magyarán szólva az van a fejükben, mintha egy banktól kérnének pénzt.
Csak sokkal jobb kondíciókkal.
Ez egy teljesen másik konstrukció. Ebben kölcsön nekik senki nem ad, itt a pénzt gyűjtik össze, és ugye a csoportnak a saját, vagy a csoport tagjai általi befizetésekből kerülnek aztán sorsolás, meg mindenféle más módon kifizetésre pénzek. Éppen ezért itt senki hitelt nem kap. Ennek ellenére a sok panaszos, akivel mi is találkozunk, azt mondja el, hogy ott egyértelműen azt mondták neki, hogy ne tessék aggódni, egy hónapon belül a pénz meg lesz, a pénzt meg fogja kapni, csak tessék ezt a kezdő részletet befizetni, aztán ugye jön az, hogy na, most még egy részletet ki kéne fizetni, aztán még egy részletet, a pénz pedig soha nem érkezik meg, és amikor mondjuk elolvassa valaki részletesen a szerződési feltételeket, amit aláírt, mert ugye azért az is probléma, hogy a fogyasztók is ilyen szempontból figyelmetlenek, vagy nem eléggé körültekintőek, persze olyan helyzetet is teremtenek, hogy lehetőség szerint ne lehessenek körültekintőek. Mindenesetre, amikor a részletesen szembesülnek a szerződési feltételekkel, akkor látják azt meg, hogy tulajdonképpen mit is írtak alá, hogy ez egy fogyasztói csoport, hogy itt abszolút nincsen szó arról, hogy hitelt nyújtanának a számukra. Itt lehet, hogy 4-5 év múlva jutnak majd a pénzükhöz, semmi nem garantálja azt, hogy 1-2 hónapon belül megkaphatják ezt, és hogyha ki akarnak belőle szállni, ugye akkor is nagyon nehézkes ez a dolog, és majd a teljes csoport futam idejének a végén juthatnának elviekben valamiféle kis plusz pénzhez még, hogyha egyáltalán jutnak valamihez. Tehát amennyiben kiszállnak belőle, akkor reálisan azt lehet mondani, hogy az a pénz, amit addig befizettek, hogy annak legalábbis a többsége elveszik. És hát erre még a jogalkotó nem igazán találta ki a megfelelő megoldást, mert hogy illetve van egy megoldás, arról gondolom, fogunk részletesen beszélni, de minden esetre a probléma még mindig nem megoldott, továbbra is találkozunk ilyen panaszokkal, továbbra is mennek ezek a hirdetések. A gazdasági versenyhivatal előtt éppen tegnap láttam egy televízió műsorban a gazdasági versenyhivatal szóvivőjének a nyilatkozatát. Számos ilyen probléma van, ők is annyit tudnak tenni az ügyben, hogy vizsgálatokat kezdeményeznek és adott esetben bírságolnak. Megítélésem szerint ezek a bírságok nem visszatartó erejűek, ezek néhány millió forintos összeget képviselnek, ezeknek a cégeknek azt kell, hogy mondjam, bőven megéri ezt a bírságot is kifizetni, arról nem is beszél, hogy aztán felszívódnak. A gazdasági versenyhivatal képviselő azt is elmondta, hogy bizony a kiszabott bírságoknak egy jelentős része nem érkezik be hozzájuk, mert mire ki kéne fizetni, addigra már nincs ott senki a túloldalon. Alakul egy másik, és folytatja ugyanazt a megtévesztő tevékenységet tovább. Amennyiben megszűnik egy ilyen cég, nyilvánvalóan a fogyasztó semmilyen fajta pénzéhez nem fog soha az életbe
jutni. Pénzével együtt, gondolom.
Így igaz, tehát ez egy nagyon súlyos probléma, és még mindig nincsen megnyugtató megoldás megítélésem szerint. Így első körben zárásnak annyi, hogy van egy jogszabály a fogyasztóvédelmi törvényben, egészen pontosan egy mondat, ami azt mondja, hogy 2014. január 1-ig új fogyasztói csoportot szervezni nem lehet, de a régiek nyugodtan működhetnek, illetve az is kérdés, hogy mi fog történni 2014. január 1-e után.
Rengeteg mindent mondtál el, Gábor, és az igazat megvalva én ugye külső szemlélője vagyok ennek a történetnek, tehát hallottam fogyasztói csoportról, amikor az Andrással beszéltünk, akkor követtem el hibákat is, mert kevertem, még a műsor előtt kevertem bizonyos dolgokat. Abban segítsetek, hogy nagyon sok mindent elmondtál, de lehet, hogy így furcsán hangzik ez a kérdés, de hogy hogyan ismerem föl, tehát hogyan kezdek rájönni arra, hogy én mondjuk egy fogyasztói csoporthoz kezdenék tartozni, honnan ismerszik meg ez a történet, és milyen szolgáltatások azok, amelyeket a leggyakrabban keresnek föl az emberek?
Hát ugye azt gondolom, hogy sokaknak ismerős az, hogy nyugdíjasoknak is, bárlistásoknak is, olyanoknak is, akik tehát a bank hitelkérelmét elutasította, ezek a szlogenek, havi törlesztő részletek, futamidő, ugye ezeket a kifejezéseket használják, mint amit egy kölcsönszerződésnél, de ha ezeket a szlogeneket halljuk, hogy bárlistásoknak és nyugdíjasoknak és stb. Stb., akkor kezdjünk gyanakodni, hogy itt bizony fogyasztói csoportról van szó. Amikor megkeressük ezeket a cégeket, ugye a fogyasztó szemszögéből, ugyanúgy hasonlóan módon járnak, kell próbálnak úgy tenni, mint egy bármely más hitelintézmény, aki kölcsönszerződést nyújt. Ugye most már arra figyelnek, hogy írva, sehova ne legyen leírva az, hogy kölcsön vagy hitel, de a fogyasztók azt mondják, hogy szóban ez minden további nélkül elhangzik, csak később nem tudják bizonyítani. Ami a konstrukció nagy különbsége, ugye a kölcsönszerződésnél kötünk egy szerződést, adnak nekem, mint fogyasztónak egy megadott összegű pénzt, és én ezt fokozatosan, bizonyos futamidő alatt havonta törlesztem vissza. Igen. Ezzel szemben a fogyasztói csoportnál kötök egy szerződést arra, hogy valamilyen cél tűzök ki magam elé, vásárolni szeretnék például
lakást,
egy
autót,
például mondjuk egy autót. Kötünk rá egy futamidő, mennyi futamidő, mennyi a havi törlesztő részlet, és én elkezdem fizetni a havi törlesztő részleteket. Tehát nem kaptam egy fillért se, hanem elkezdem fizetni a havi törlesztő részleteket. Ugye a csoportban sok személy van, mindenki fizeti a havi törlesztő részleteket, gyűlik a csoport pénze.
Igen.
És ebből az összegyűlt pénzből havonta sorsolást tartanak, és valaki megkapja az általa igényelt összeget. Tehát én mondjuk kötöttem egy 10 éves futamidőre, havonta fizetem az összegeket, és a szerencsém van, akkor az első hónapban engem sorsolnak, és megkapom a teljes összeget, amit szerettem volna, majd fizetem 10 éven keresztül természetesen a részleteket. De lehet, hogy nincs szerencsém, és én majd csak a 10 év végén fogom megkapni, mert akkor kerül rám a sor. És ugye, ami fontos, hogy a legtöbb fogyasztó, aki ez a csoporthoz kerül, abban a hiszemben van, hogy ő meg fogja kapni a szerződéskötés követően rövid időn belül a pénzt, és azért is mennek ehhez a szervezethez, ez a fogyasztói csoporthoz, mert valamiért égető szükségük van pénzre, és más ugye pénzügyi szervezetek már őt elutasították, és nem adnak neki kölcsönt hitelt. Ugye, ami probléma, ugye ezen túl, most azon túl, hogy a fogyasztók jó részét megtévesztik a szerződéskötéskor, hogy ugye emiatt rengeteg fogyasztó csalódik benne, nem azt kapja, amire szüksége van, és ezért kiszáll a csoportból. Tehát mondjuk beszálltam egy csoportban, van 100 tagja, de abból mondjuk 80 már eleve kiszáll pár hónap után, és nem fizeti be a pénzeket. Így aztán nem gyűlik a közös pénz. Ugye így nem működik jól a konstrukció. Ugye mindig újakat próbálnak
megvonni. Erről engem egyébként értesítenek? Tehát, hogy a csoport tagja mekkora? Tehát ezen el tisztában vagyok?
Szerintem
vagy
nem.
Csak
nem,
úgy
nem,
vagyok
nem,
egy csoportban, és boldog
hát
vagyok,
van, hogy vannak róla, de ezekről nincsenek pontos információ a fogyasztónak.
Szerintem arról értesítenek, hogy ugye mikor vannak azok a talán közgyűlésnek hívják, ami ugye kvázi kisorsolják a szerencsést, aki aztán valóban hozzájut a pénzéhez. Illetve ugye attól egy ördögi kör még az, hogyha valaki belekerül egy ilyen csoportba, és mondjuk esetleg még több pénzt tudnak kihúzni belőle, és nem száll ki azonnal, mert hogy egy B-variáció, tehát sorsolással is általában olyan konstrukció van, hogy sorsolással is lehet pénzhez jutni, de azzal is lehet pénzhez jutni hamarabb, hogyha valaki nagyobb vagy több törlesztő részletet vállal. Mondjuk azt mondja, hogy egy hónapban én nem csak az egy egységnyi törlesztő részletet, hanem 2-3-4 egységnyi törlesztő részletet is vállalok,
egy kicsit olyan szerencsejátékos nekem ez a történet.
Hát annyiban szerencsejáték, hogy abban van szerencsem, hogy mikor kapom meg a pénzt. A konstrukció szerint elvileg biztos, hogy megkapom a pénzt. Kérdés az, hogy mikor. És ugye itt jön a másik probléma, hogy elviekben kapom meg biztosan a pénzt. Ugye hisz ez a cég, ez a, aki szervezi ezt a fogyasztói csoportot, hogy gyűjti a befizetéseket. Igen. De hát ezek mögött nincs olyan, olyan garancia, mint a, ugye a bankok mögött. Tehát ezek mondjuk egy KFT, ami egy idő után fogja és eltűnik a befizetésekkel a Kajmán-szigeti bankszámláján, és aztán bottal üthetik a nyomát. Itt már bűncselekményről van szó, de azt gondolom, hogy sokakat ez nem nagyon rendít meg azok közül, akik ebben a műfajban utaznak. Igen.
Gyorsan kiment a fejemből pedig egy font. Ja, igen. A következő lenne. Például tételezzük fel, hogy én vagyok az a szerencsés, akit a második hónapban kisorsolnak. És én mondjuk éppen egy lakásra indultam el, és azt gondolnám, hogy minek után sehol nem kapok kölcsönt. Ez az egyetlen útja annak, hogy én mégis egy lakáshoz jussak. Mi van akkor, hogyha megkaptam a kölcsönt? Akkor nekem azt törlesztenem kell nyilvánvalóan.
Igen, ez a harmadik nagyon komoly probléma. Ugye ne is mondjuk azt, hogy kölcsönös, szó sincs kölcsönről, mert megkapom a pénzt, amit igényeltem, fizetem a havi díjakat, de ugye sok olyan fogyasztó van, aki nyugdíjas, rossz anyagi körülmények között van, elutasították már a bankok, nincs fedezet mögötte. Tehát lehet, hogy megkapta a csoportból az egyik fogyasztó a pénzt, majd nem tudja fizetni, és mínuszba kerül emiatt ugye a csoport. Igen. És erre nincs megoldás, mert nem tudják hatékonyan behajtani, nincs mögötte fedezet, és akkor bizony a csoport többi tagja jár pórul.
Hogyha van erről tapasztalatotok, kik azok, akiket igyekeznek beszervezni?
Hát kiszolgáltatott emberek. Tehát olyanoknak, akik sürgősen lakását elárverezik, amiatt van pénzre szüksége, gyógyszerekre van szüksége, gyógyszerek miatt van szüksége pénze, munkaeszközéhez, hogy dolgozni tudjon mondjuk autóhoz. Tehát olyanok, akik már rossz helyzetben vannak, kiszolgáltatottak, és senki nem adott nekik pénzt, mert ugye nem látott senki arra garanciát, hogy vissza tudja fizetni, azok jutnak általában ezeknek a csoportoknak a kelepcéjébe.
Az egyébként, hogy mennyire kiszolgáltatott emberek kerülnek ilyen helyzetbe, és hogy ezek a csoportok, vagy ezeknek a képviselői mennyire visszaélnek arra. A Pest megyei Békéltető Testület elé került egyik ügy is klasszikus példa, amikor a fogyasztó maga mondta el, ugye természetesen felsorolta mindezen megtévesztéseket, azt ígérték neki, hogy azonnal hozzá fog jutni a pénzhez, csak most ezt még tessék befizetni. Igen. Mindjárt érkezik a pénz, fölhívta őket, csak még egy hét, na most még akkor még egy részletet be kéne fizetni, mert stb. De nem is ez az érdekes benne, illetve ez is érdekes, de ami igazán szomorú, hogy a fogyasztó maga mesélte el, hogy ő már az első részlet befizetésére is igazándiból kölcsön kért. Annyira nem volt meg a fedezete, ugye, és ott fakadt sírva előttünk, hogy tulajdonképpen akkor ő most mit csináljon, hiszen körülbelül 150 ezer forintos összege úszott el, aminek a nagyobbik része az eleve nem állt számára rendelkezésre. Igen. Persze ilyenkor felmerül a kérdés, ugye, és hogy gondolta azt, hogy mondjuk vissza fogja fizetni hónapokon keresztül a megadott részleteket, de ezzel együtt is látszik az, hogy milyen emberek kerülnek ezeknek hát a
valószínűleg pánikba került emberek kerülnek ilyenkor, és nem biztos, hogy a
legtöbb. Tényleg nagyon meg vannak szorulva, és akik nem is, tehát nincsenek is már abban az élethelyzetben, hogy logikusan végig gondolják, hogy mi ez, és utána egy megalapozott.
De ami hozzátartozik az is, hogy nehéz is sok esetben ugye logikusan végig gondolniuk, hisz a tapasztalatunk az, hogy mikor a szerződéskötés kerül sor, ugye az előtte tájékoztatás, akkor nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek az ügyintézők, mindent ki, tehát lukat beszélnek a hasába, odaadnak oda tájékoztatókat, megmutatják, ami minden rendben lévőnek tűnik. Ugye itt sokszor a személyes kapcsolat nagyon fontos, amikor telefonon felhívják a fogyasztót, András, kommunikálnak vele.
Lenne egy kérdésem, amit azt gondolom, hogy úgy ügyvédként másképpen látsz, de ha mondjuk egy ilyen szerződést megvizsgál valaki, tételezzük föl mondjuk, hogy egy bíró, akkor nincs a jogban olyan, hogy elolvassa, és azt mondja, hogy bár aláírta ez az ember ezt, és nyilván vizsgál sok mindent, hogyha oda kerül a dolog, tehát megnézi annak az embernek az adott szituáciát, helyzetét, nem úgy dönt, hogy na, a kettő meg kettő az négy, és akkor még egyet hozzáadok öt, akkor ez az ítélet. Nincs ilyen, hogy jó erkölcsbe ütközik valami.
De vannak ilyenek is, ugye ami nehézség ebben, hogy mikor papírok, ugye előkerülnek az aláírt papírok, aha, azokon már általában nagyon szépen le van írva nagy betűkkel, hogy fogyasztói csoport, tájékoztatás, hogy ez mire szolgál, aláíratják, csak ugye sok esetben ezt úgy iratják alá, hogy nincs mód ugye elolvasni. Uh-huh. Tehát például hallottunk, ugye a testület előtt fogyasztó előadta, nem rosszul lát, szemüveges, nem látja, de például olyan, hogy letakarták, úgy odaraktak egy nagy stóc papírt, hogy csak az alját mutatták, hogy itt tessék aláírni. Hogy elolvasott valami papírt, kivitték, visszahozták, és aztán utoljára jött rá, hogy ott már mást hoztak vissza, amit aláírattak vele. Tehát amikor csak az aláírt papírokat nézzük, azok általában rendben vannak. Természetesen ettől még meg lehet azoknak a tartalmát támadni, hisz megtévesztették, becsapták a fogyasztót, csak ugye egy bírónak azt kell nézni, hogy ezt tudja bizonyítani az, aki azt állítja, hogy őt becsapták. És ugye itt van a nehézség, mert amiket a fogyasztónak ígérnek, azok mind szóba hangzanak el, általában úgy, hogy más nincs is jelen. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy különben ilyenkor is föl lehetne hatékonyabban lépni, de ennek nem látjuk sajnos gyakorlatát.
Yeah.
Pest megyei békeltető testület műsorát hallgatják itt a Rádió Q 99.5-ösön. A vendégeim dr. Vándor András ügyvéd, illetve Szép Gábor kommunikációs vezető. A zene előtt az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ti úgy beszéltek erről a témáról, nyilvánvalóan, hogy tudjátok a részleteit, de hogy a békeltető testülethez sokan fordulnak-e ilyen panasszal?
Hát ugye nagyon nehéz megbecsülni egyrészt, mi az a sok, meg mi az a kevés. Minden esetre még mindig fordulnak ilyen panasszal. Uh-huh. Talán valamelyest ugye mióta ez a jogszabály életbe lépett, hogy nem lehet újat szervezni, visszaesett a panaszoknak, a beérkező panaszoknak a száma, de ez még mindig egy ilyen
példa. Vagy nem növekedett, igen.
És mondom, ez tegnap nyert számomra igazán megerősítést, amikor a gazdasági versenyhivatal képviselőjét hallottam ezügyben nyilatkozni, és ő is azt mondta, hogy ez bizony még egy élő probléma.
Mert tudod, az jutott eszembe, hogy hát ez nem egy egyszerű történet, tehát hogy ez azért még súlyosabbnak tűnik, mint az, amikor több millió forintért veszünk mondjuk egy kuktát, és hát azzal elkezdünk vergődni, tehát hogy itt nagyon-nagyon komoly hátrány érheti az embert, de egy-kettő, nagyon komoly szerződések vannak mögötte, ahogy én ezt a szavaitokból kivettem. És hogyha valaki, mondjuk én, ilyen helyzetbe kerülök, és azt szeretném, hogy ebből ki szeretnék lépni, vagy igazságtalannak gondolom, vagy egy közeli hozzátartozom, és az ő érdekében próbálok, és elmegyek hozzátok, akkor nektek milyen lehetőségeitek vannak, mert hogy azt gondolnám, hogy ezek a cégek nem piskóták.
Hát ugye, jó, a kérdés az nagyon jó. Ugye eleve tegyük azt is hozzá, hogy általában azok az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, eleve kiszolgáltatottabb olyan emberek, akiknek az érdekérvényesítő képessége is ugye sokkal alacsonyabb. Azt kell mondjam, hogy nagyon keveset tudunk tenni, tehát olyan szempontból igen, föl tudjuk tárni az ügyet, át tudjuk nézni az iratokat, tudjuk tovább irányítani a fogyasztót, hogy milyen magatartást, hogy kell
tanúsítani. Magyarán szóval tisztázni tudjátok,
igen,
hogy ő milyen helyzetben is szituációban.
De nem tudjuk kikényszeríteni a cégtől. Tehát arra...
És nem jellemző, hogy vissza.
Hát legyünk igazán őszinték. Szerintem akik rendszeres hallgatóik, azok már tudják, vagy megismerték annyira a békéltető testületek működését, de itt el is hangzott a műsorban, hogy ahhoz, hogy a békéltető eljárás az eredményes legyen, az valamilyen szinten feltételezi a vállalkozás önkéntes részvállalását is ebben a dologban, tehát hogy együttműködik, vagy eljön a meghallgatásra, vagy legalább egy korrekt válaszidatot küld. Na,
van olyan, találkoztál már olyan, hogy eljött egy ilyen cég?
Nem. Én igen. Pontosan abban az ügyben például, amelyiket elmondtam, amikor sírva fakadta a kedves hölgy, és ugye 150 ezer forint bukott ezen, akkor speciál az egyébként valóban nagyon-nagyon ritka eset volt, hogy az adott cégnek a jogi képviselője eljött, és hát ugye olyankor írik igazán ki az ember zsebében a bicska, amikor azt mondja mondjuk a eljárás végén az adott képviselő, hogy hát minden körülményt mérlegelve, és bár nyilvánvalóan nagyon jól tudja, hogy a jog az olyan szempontból mellett áll, hogy ott van egy szerződés, az az irányadó, azon le van írva minden, ha elolvasta volna valaki megfelelően, akkor nem írta volna alá ezt. Mindenesetre azt mondja, hogy akkor ő méltányosságból, mit tudom én, 40 ezer forintot felajánl a fogyasztónak a 150 ezerből, és akkor ugye ott van, hogy ő még jó fej is volt, mert elnézést a festés kifejezésért, miközben hát én más jelzőkkel illetném, nem azzal, hogy jó fej.
Egy kicsit kalandozok, de ez menet közben jutott eszembe, hogy a havonta befizetett, mondjuk, hogy benne vagyok egy ilyenben, a havonta befizetett összeg után jár kamat például, fizetnek kamatot, ezt tudjátok, vagy nem tudjátok?
Nem, hát ez ugye úgy van kikalkulálva, hogy szeretnék 10 millió forintot megkapni, és van egy fix havi törlesztő részletem, tehát külön kamat nincs ez után.
Hát csak azért, mert hogy lényegében
nem mindegy,
használják
hogy mikor
a pénzemet.
Kapja meg. Igen.
Van egy telefonálónk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Sugár Judit vagyok.
Kezdj csak, Vermez Zoltán.
Tegnap, most alkalmas?
Egy rádióműsorba telefonáld, Ven, azt tudja.
Jaj, bocsánat, kérek, akkor vissza az egész.
Vissza?
Elnézést.
Egy óra után nyugodtan fölhívhat, akkor már élőbe föl tudom venni, csak nem adásban.
Jó, köszönöm.
Kezdj csak, ha
lesz.
Nos, a következő kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy tételezzük föl, hogy már beléptem egy fogyasztói csoportba, és annak tagja vagyok. Hogyan tudok én kilépni belőle? Tehát van-e lehetőségem arra, hogy én azt mondjam, hogy köszönöm szépen, ezt nem, és hát amit eddig befizettem, vagy az az összeg, amivel én ezt a csoportot gyarapítottam, hát ahhoz azért mégiscsak van valamilyen közöm.
Igen, ezt el is ismerik, hogy aki befizetett, annak van hozzá köze. ugye a konstrukciók úgy működnek, hogyha valaki ki akar szállni, ugye felmondani csak így nem tudja, de előfordulhat, hogy nem fizeti, elkezdi ugye nem fizetni a havi részleteket, akkor maga a fogyasztói csoportot üzemeltető cég fogja neki fölmondani a szerződését, azzal, hogy amikor majd lejár a teljes futamidő, akkor megkapja a már befizetett összegeket. Ami lehet 10 év múlva is adott esetben.
Tehát ennyi időt kell várnom.
Igen, és kérdés, hogy akkor meg lesz-e még a cég, meg lesz-e még a pénz ott a számlájukon.
Illetve azért arra is fel kell készülni, hogy ezek úgy vannak kikalkulálva, ezek a felmondási lehetőségek például, hogy mondjuk az első shots per KBM 100.000 forint körül összeget szoktak kérni első körben, és az nagyjából el is vész, mert ott beleszámolnak mindenféle
kezelési költség, adminisztrációs díjat.
Munkáját az adott cégnek, és mondjuk úgy, hogy akkor azt eleve elveszti, ami azon felül esetleg marad, azt pedig majd 5-10 év múlva visszakapja. Tehát elvi lehetősége van arra, hogy valamennyi pénzéhez jusson, gyakorlati lehetősége, hát gondoljunk bele, hogy mennyire fogy az összeg, mit fog érni 10 év múlva.
Sok esetben ugye akkor fordulnak a békéltető testületekhez a fogyasztók, amikor megkötötték a szerződést, befizették az adminisztrációs díjakat, költségeket, befizettek 1-2-3 havi részletet, és még mindig nem kapták meg a pénzüket, amit ugye ígértek neki, hogy most már hamarosan folyósítják. Ezek után rájött, hogy itt valami gond van, nem fizette a további részleteket, fölmondták neki a szerződést, és várja, hogy akkor ő most mikor fog bármilyen pénzt is visszakapni. Általában ilyenkor találkozunk vele.
Hát illetve hát ugye egy olyan fogyasztói csoportnak vagyok tagja, ami anonim, tehát nem tudom, hogy milyen csoportnak vagyok a tagja, és hogy kik azok, tehát közösen nem is tudok föllépni mondjuk egy ilyen intézménnyel szemben, tehát teljes mértékben ki vagyok szolgáltatva ennek az egésznek.
Erre mondjuk már vannak, hogy gyűjtik, ugye a károsultak is tartják, igyekeznek tartani a kapcsolatot, de nem is ez lenne az igazából a megoldás, hanem ugye nagyon sok éven keresztül a jogalkotónak nem érte el a, hogy ezt mondjam, inger küszöbét, nem született olyan jogalkotó részéről semmilyen olyan jogszabály, ami ennek elejét vette volna. Ebbe szerencsére azt kell, hogy ugye, ahogy Gábor is mondta, van pozitív lépés. Ugye egy nagyon furcsa jogalkotási módszer, átmeneti jelleggel megtiltották azt, hogy ilyen fogyasztói csoportot újat lehessen alakítani. Ugye itt a probléma még mindig az, hogy ez kezdeti lépésnek jó, de tovább kell lépni. Részint nem csak átmeneti jelleggel kéne, hanem hosszú távon kéne, ugye tartósan kéne ennek szabályozni, és ugye figyelni kéne arra is, hogy rögtön a cégek megtalálták a kiskaput, azt mondták, hogy ó, ők nem újat szerveznek, ők már a meglévő csoportokhoz vesznek fel új tagokat. Hisz, ugye, mint látjuk, folyamatosan kilépnek az emberek, akik csalódnak benne, úgyhogy mindig van szabad hely a csoportban.
Honnan származik ez az ötlet? Gondolom nem Magyarországon találták föl.
Nem, tehát ez a harmadik világ, vagy fejlődő régiókból, mondjuk Indiából származik, és azt gondolom, hogy ez egy működő konstrukció is volt az eredeti ötlet. Ugye ez nem arról szólt, hogy 100 fős csoportok lakást, televíziót, autót vegyenek maguknak, hanem arról, hogy mondjuk 5-en összeálljanak, akik kiszolgáltatott anyagi helyzetben vannak, 5-en összedobjanak egyiküknek valami pénzt, amiből, arra ne gondolunk nagy összegre, tehát mondjuk amiből meg tud venni egy biciklit, amiből a vásárba be tudja vinni a portékáját, meg ilyen jellegű termékeket, vagy ilyen tárgyakat, egy konkrét valamilyen eszközre összedobják neki 5-en valamennyi idő alatt, ő ezt meg tudja venni, ebből ugye olyan eszközre, amiből ő jövedelmet, pénzt tud termelni, tehát beviszi az árut, így akkor ő tud hasznot szertenni, és akkor meg ő is fizeti majd a többieknek, és a másiknak is megveszik azt, amire szüksége van. És ugye egy nagyon szegény sorban, nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ezzel ki tudnak lábolni a
tehát az eredeti ötlet egyébként.
Én azt gondolom, hogy ez működik, igen, és ennek sok személyes, tehát a személyes kapcsolaton is, tehát mondjuk olyan emberek álltak össze, akik ismerik egymást, akik számíthatnak egymásra. Ugye ebben a nálunk megvalósuló modellben egy, úgy mondjam, egy arctalan cég, aki átvette ennek a szervezését, nagy számú fogyasztóval csinálja, és nyilván már eleve úgy, hogy tisztességtelenül, mert tudja, hogy becsapja a fogyasztókat, akik hozzáfordulnak.
Egyébként ugye nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy a világnak ebben a felében, vagy ebben a szegletében is működne az eredeti konstrukció, hogy azzal nem lenne semmi baj, tehát hogyha ez korrektul lenne kommunikálva, és az elejétől el lenne mondva, hogy ez mondjuk egy előtakarékossági forma, amiben én gyűjthetek. Nem tudom, én mondjuk a jelenleg 8 éves unokám számára elkezdek összerakosgatni kis pénzt, mert hogy azt szeretném, hogy majd neki legyen valami kis vagyonkája, mire nagyobb lesz, és hogyha esetlegesen hamarabb hozzájutok a pénzhez, akkor az ugye még jobb. Akkor ez egy teljesen működő dolog lenne, és nyilvánvalóan még így is elképzelhető lenne az, hogy nyilvánvalóan egy jóval kisebb részét vagy százalékát az embereknek, de érdekelni. Valószínűleg azok a cégek, akik ilyeneket szerveztek, rájöttek arra, hogy hát ez így nem lesz igazán nagy biznisz,
igen,
jóval kevesebb fogyasztót lehet majd meggyőzni, és éppen ezért egy abszolút tisztességtelen marketing módszerrel kezdték el ezt az egészet hirdetni, és hát ugye ahogyan halljuk, szóban abszolút folyik a megtévesztés, mindig az a nehézség, hogy hogyan lehet ezt az egészet bizonyítani. Uh-huh. Ami számomra továbbra is értetlen az az, hogy annyiban analógiát vonnék, bár ahogy az itt elhangzott, ez még sokkal súlyosabb a helyzet, mint mondjuk a termékbemutatók területén, de hogy ott is egy, hát azt talán túlzás, hogy évtizedek óta, de hogy legalább egy évtizede fönnálló problémáról van szó, az egészen biztos, és hogy eddig nem sikerült megoldani, hát az, hogy is mondjam, csak nagyon finoman szólva is, hát mulasztásnak nevezném, mert hogy a megítélésem szerint néhány jól irányzott jogszabály, ezt az egészet meg lehetne ezeket a visszaéléseket szüntetni. Ugye, amikor a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének a Szász Károly úr, a vezetője újra visszakerült a szervezet élére, akkor ő ki is jelentette, hogy ezeket meg kéne szüntetni, aztán ez a faramúci megoldás született belőle, de ha most abból indulunk ki, hogy nem szüntették meg őket, hát az első dolog az az, hogyha mondjuk a hírközlési szolgáltatókat lehet arra kötelezni, hogy minden egyes, legalábbis telefonon történő beszélgetésről hangfelvételt készítsenek, és azt 5 évig megőrizzék. Kérdezem én, miért nem lehet azt mondjuk jogszabályba foglalni, ha már még ezek a nagyszerű cégek működnek, bár szerintem sincsen túl sok szükség rájuk. Tehát, hogy miért nem lehet azt jogszabályba foglalni mondjuk, hogy ott az üzlethelyiségben elhangzott beszélgetéseket ugyanúgy rögzíteni kelljen, x ideig meg kelljen őrizni, amennyiben pedig ne adj Isten valamiért ez eltűnne, akkor onnantól kezdve az egész szerződés semmi is. Innentől kezdve nem lenne az, hogy ki mit mondott szóban, ki mit mondott írásban, ki hogyan mit csinált.
Ígért, igen.
Egészen egyszerűen bizonyítani lehetne az egész dolgot.
Én egy kicsit más oldalról is fognám meg, tehát azt gondolom, hogy ez is egy járható út bizonyos szempontból, de talán bizonyos szempontból talán egyszerű vagy előremutató az is, hogyha ugyanolyan pénzügyi tevékenységként szabályozzák ezt is, mint ugye az egyéb banki ugye, műveleteket. Tehát szigorú engedélyezési eljárás, hogy milyen cég végezheti ilyet, tőke megfelelőségi mutatók, likviditációs mutatóknak kell megfelelni, tehát kvázi, mint egy bankok foglalkoztásának, vagy egy pénzügyi intézmények. Innentől kezdve, ha ezt rendszeresen ellenőrzik, akkor ki lehetne szűrni ezeket a eltűnő és felbukkanó
kompetenciát. Ez egyébként, hogy én holnap után dönthetnék úgy, mert hogyha már itt ülök az adásba, és így ketyeg az agyam, hogy hát tényleg egy gyorsabb, egyszerűbb, hát nem biztos, hogy morálisan olyan kifizetődő, de hát láttunk már ilyet, akkor holnap után csinálhatnék ilyen céget?
Igen, de akkor meg fogunk rád haragudni.
Jó, akkor hallgassunk egy kis zenét, és akkor magamba mélyedek, utána meghozom a döntésemet. Just to catch a pic, wanna imagine yourself in it. You always wish to be the famous star. You always wish to do the same by far. You can continue, you can carry on. Remember to add yourself before you're done. Are who we are, don't need to change a thing. You cannot achieve. Parents have given all theirs to give. They were ambitious just like we are, but they weren't born under the same stars. You can continue. Happy you are okay. I hope there is no one you have tried. 99.5-ös és a Pest megyei Békéltető Testület műsorát hallgatják. Dr. Vándor András ügyvéd és Szép Gábor kommunikációs vezető a vendégem. András, akkor, hogyha én mondjuk kötöttem egy ilyen szerződést, és gyorsan észbe kapok, a relatív a gyors, és nem tudom, hogy mik a határai ennek a sebességnek, úgyhogy ezt majd légy szíves lőd be egy táblával is. Elállhatok? Mondhatom azt mondjuk, hogy 10 nappal ezelőtt még úgy gondoltam, hogy 2 nappal ezelőtt, de én most már ezt a szerződést szeretném fölbontani. Ez az első.
Hát nem nagyon fog működni, ugye amit megtehetnek és meg is tesznek a fogyasztók, hogy mikor észbe kapnak, akkor nem fizetnek be több pénzt a csoport számára.
De ez miért így van? Hát én például elmegyek.
Hát mert így kötik meg a szerződést
velük. De olyan ugye? Nincs egyébként olyan általános jogi gyakorlat, hogy most lehet, hogy ilyen tényleg a jogban kamikáze leszek, úgyhogy ne nézzél rám szúros szemmel. Elmegyek és szeretnék egy autót vásárolni, aztán úgy döntök a 10. napon, mert más dolgaim is közbejöttek, hogy ne, el szeretnék állni tőle, nem szeretnék. Hát nem, nyilván levonnak valamit.
Az, hogyha megkötöttem egy szerződést, azt alá van írva, megállapodtunk arról, hogy kinek mi a kötelezettsége, egy oldalon én nem rúghatom azt föl. Ha csak ugye nem írtuk bele a szerződésbe, hogy nekem van ilyen jogosultságom, vagy jogszabály nem mondja ki, hogy ebben a szerződéses konstrukcióban nekem van ilyen jogosultságom.
Gondolom akkor ezekben a szerződésekben nincs ilyen.
Ezekben természetesen nincs ilyen.
Egyébként olyan viszont van. Tehát az elvi lehetőség nagyon szépen ki van dolgozva itt is adott, csak a gyakorlati nem. Uh-huh. Általában az van benne ezeknek a szerződéseknek az egyik pontjában, mint szerződési feltétel, hogy következmények nélkül én addig állhatok el a szerződéstől, ameddig az első sorsolásra nem kerül sor. Na már most valami egészen furcsa és érthetetlen módon mindig úgy szokták megkötni a szerződést, hogy én mondjuk 29-én aláírom, és hoppá, 30-án már ott az első sorsolás, amikor valaki pénzhez jut, és onnantól kezdve én ugye már 30-án délután nem állhatok el a szerződéstől. Ez valami nagyon furcsa véletlene a sorsnak, hogy ez minden cégnél szinte így működik. Tehát elvi lehetőség van rá, gyakorlatilag pedig ezzel nagyjából ki is szűrik az, hogy én bármilyen pénzt is visszakaphatok.
De abban az esetben, hogyha én meg szabadulni kívánok a történettől, és nyilvánvalóan az már az én saram, hogy mikor jövök rá, hogy bajba vagyok, mert azért valljuk be őszintén.
Nem olyan könnyű igen rájönni sokszor.
Igen, egyrészt, másrésztről pedig azért van valahol egy olyan fogyasztói kultúra is, amit nyugodtan lehetne ostorozni, mert hogy. Hát aláírta, mert hogy nem hát olvasta el, mert itt, hogy nem figyelt
igen.
oda.
Itt tényleg az, ami újra és újra visszatér, hogy bármilyen szimpatikus az ügyintéző, bármit is ígér, szóba teljesen mindegy mi hangzott el, csak annak higgyünk, ami le van írva, és amit aláírunk. Igen. Hát mindegy, hogy mit ígért, hogy mit fogunk kapni, mikor fogunk kapni, ha ez nincs írásban leírva, aláírva, akkor semmit nem ér.
És hogy egyébként ugye itt kell hangsúlyozni azt, hogy amennyiben valóban türelmesen és valahogy megtaláljuk annak a módját, hogy ott végigolvassuk a szerződést, mielőtt aláírnánk, akkor az esetek 99%-ában nem fogjuk aláírni, mert ott azért, tehát azt nem nehéz megérteni, ott le van írva, mert le kell most már írni. Le van írva, hogy ez egy fogyasztói csoport, ez egy előtakarékossági forma, ők hitelt nem nyújtanak, ilyennel nem is foglalkozhatnak, és innentől kezdve akkor elgondolkodhatunk, hogy mit is beszélt az a jó ember ott nekem 10 perccel ezelőtt, hogy én 2 héten belül meg fogom kapni
hát igen, a pénzt. Csak ugye mindig olyan meggyőző, bizalomgerjesztő, segítőkész az ügyintéző, hogy elhiszi neki a fogyasztó, és egy olyan sürgető szituációba helyezik, hogy már jön a következő ügyfél, már gyorsan alá kell írni, mert hogy részt vehessen a sorsoláson.
Mindjárt ebben a csoportból bele se fog férni.
És ugye égető például, és ugye égető szükség van a pénzre, ezért már szeretné, hogy akkor most az első. Ugye, az persze nem ezt mondják, hogy sorsolás, hanem mondja az első, nem tudom, hogy fogalmazzák meg, de lényeg az, hogy már ő most megkaphassa a pénzt, és ez ugye arra presszionálják, hogy ne legyen elég alapos, ne olvassa el, vagy fizikailag ott nincs az irodában arra hely, hogy ő azt ott elolvassa nyugalomba.
De bízom meg, magyarázom.
Igen.
Hát akkor ebből a kilépés egyetlen módja, ha jól sejtem, hogy nem fizetek több törlesztő részletet, és lenyelem annak a bukását, hogy gondolom a kilépésből fakadóan én vissza nem kapok pénzt.
Hát elvileg ugye, ahogyan elhangzott, valamilyen minimális összeg majd nagyon, nagyon hosszú idő után visszajár gyakorlatilag, be kell, hogy lássam, hogy ebből én egy fillért nem fogok.
Na, hát akkor erről el lehet mondani, hogy ez egy tényleg nagyon hosszú befektetés lehet.
Hát, egy fix kockázatú befektetés, hogy biztos, hogy soha büdös életben nem fog megtérülni.
Azt hogy látjátok, hogyha van ilyen tapasztalatotok, ha nincs, akkor nyugodtan mondjátok meg, az emberek mire mennek a leginkább? Lakásra, elektronikus dolgokra, tehát mibe lépnek be, amikor egy ilyen fogyasztói csoportban gondolkoznak? Tehát mik azok a termékek, dolgok? Mert hogy ugye óriási különbség van, hogyha bajba jutott emberek mondjuk, és hát lakás probléma van Magyarországon.
Ugye őszintén szólva tegyük hozzá azt, hogy ezeket a csoportokat nem nagyon érdekli, hogy milyen terméket szeretnék én megvenni. Azt látom, hogy nagyon sokszor és az adott fogyasztó semmilyen terméket nem akar megvenni. Adósságukba vertem magát, nagyon gyorsan szeretne hozzájutni ahhoz a pénzhez, hogy a másik adósságot kifizesse. Azt, hogy a papírlapra mit írnak be, hogy nekem most egy gépkocsi kell, vagy
nem
egy
lakásfelújítás,
annak elvileg van jelentősége, gyakorlatilag pont senkit nem érdekel.
De amikor kihúznak engem, akkor mi történik? Mert én mondjuk beírtam oda, hogy... Jó, most egy kicsit azért torzítok, nem tudom, mondjuk egy másfél szoba hallos lakás, kihúznak. Akkor én mit kapok? Mert én akkor az a szerencsés nyertes vagyok, nem? Tehát akkor nekem van egy mázlim, a 100 közül az egy, aki valamilyen összeghez hozzájut. Hozzájutok ahhoz az összeghez, amiben az kerül, vagy mi történik?
Sajnos azt kell mondjam, hogy ugye ilyen fogyasztóval mi nem találkoztam, akit kihúztak és megkapta a pénzt, mert ugye nyilván nekünk azok jön, olyan panaszosok jönnek,
az a tulajdonos,
akik fölismerik, hogy itt gond van és próbálnának menekülni ebből a szituációból. Én azt gondolom különben, hogy amíg egy szerződések alapján láttam, ott kiutalják neki a pénzt, és különösebben nem ellenőrzik, hogy ő feltétlenül arra költi el, amire beírta, hogy amire szeretné. De erre nem tudok hitelt érdemben nyilatkozni, mert ez
és akkor én mondjuk, nem vettem. Mondjuk ez a szerencsés vagyok, és már be is költöztem a másfél szobásba, akkor nekem törlesztenem kell
így
ezt
van.
A részletet?
Így van.
És
így
mi
van
akkor mondjuk, hogyha a cég menet közben tönkre megy? Akkor kinek törlesztem?
Hát elvileg ugye a fogyasztói csoport, mint egy önálló entitás, ugye az, hogy ez önálló jogi személyt ölte, vagy nem, ugye általában nem, annak a számára kell. Az a cég, aki üzemelteti, az csak eljár az adminisztratív szervként, aki ezt intézi mellette a tennivalókat, de a kötelezettsége megmarad. Ha más nem, akkor mint egyetemlegesen az összes tagja felé a fogyasztói csoportnak.
És az
nagyon jó kérdés, ezt hogy lehet érvényesíteni.
Hát Nehezen,
és ugye a másik oldalról, meg hogyha nem tudom fizetni a törlesztő részleteket, hogy lehet rajtam behajtani,
az, mert
szintén
ez,
nehezen.
Ez, bocsánat, de mondjuk tételezzük föl, hogy a 100 közül van egy nyertes, és az nagyon jó, de akkor az nagyon-nagyon jó jár, mert mi történik akkor, ha úgy dönt, hogy hát, itt vagyok a lakásba, bakfigy, nem fogom tudni ezt most ezt törleszteni. Egyetemlegesen igen, de kiknek? Tehát kik azok a személyek, hogy hívják őket, milyen kötelezettségem van velük szembe, én velük nem kötöttem szerződést, az a cég, akivel kötöttem, annak elköltözött, külföldre ment, melyik szigeteket emlegetted. Én szerintem azért tök jól a hely lehet, de mindig ilyen fekete listán van, még nem voltam ott soha. Tehát szóval ez egész egy megfoghatatlan történet.
Igen, hát ez sajnos egy valós és létező probléma. És ilyenkor általában el is akad a igényérvényesítés egyik oldalról is, másik oldalról is.
Rémisztő. 99.5-ös, és benne a Pest megyei Békéltető Testület műsora, dr. Vándor András ügyvéd és Szép Gábor kommunikációs vezető a vendégem. Fiók, hát azt gondolnám, hogy majdnem, hogy elment az egy óránk, és alig maradt a végére egy kis időnk, úgyhogy foglaljuk egy kicsit össze, akár didaktikusan is azt, amiről most beszélgettünk, illetve azokat a veszélypontjait, amivel a hétköznapokban így a hallgatók, akik abban gondolkoznának, hogy egy ilyen fogyasztói csoporthoz, mondom egy ilyenhez, az egy pejoratív Igen. fogyasztói csoport, mert hogy vannak biztosan jó fogyasztói csoportok is, szeretnének csatlakozni, az hogyan veszik észre, milyen buktatói vannak, mire figyeljenek oda?
Jó, tehát akkor próbálnám ugye összefoglalni, tehát amire figyeljünk, hogyha bankok, hitelintézetek nem adnak pénzt, viszont találunk olyan hirdetést, ahol azt mondják, hogy adnak bárlistásnak is, adnak nyugdíjasnak
bárkinek
is, adnak bárki, tulajdonképpen cégnek is adunk, magánszemélynek is adunk, bárkinek adunk olyat is, aki máshol nem hitelképes, fogjunk gyanút. Valami sántik állhat, hogyha a többi, hogy mondjam, felelősségteljes pénzügyi szervezet elutasít minket, mert nem talál minket hitelképesnek, az úgy gondolja a többi szervezet, hogy nem fogjuk tudni majd visszafizetni, azért nem ad nekünk pénzt. Akkor ez vajon miért ad? Valami, nyilván, lehet, hogy nagyon rá vagyunk szorulva, de valami turpisságot sejtsünk mögötte, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
Van olyan fórum internetesen, én utólag a gazdasági versenyhivatalnak van ilyen felhívása, amit én is olvastam. Tehát ő föl tudja hívni a figyelmet arra. Utána tudok nézni, gondolom, céglistában is.
Igen, lehet ilyeneket találni. Tehát a gazdasági versenyhivatalnak is vannak arról szerintem kimutatás, vagy tapasztalat, ugye bírságolt is több esetben jelentős összegekkel ilyen cégeket, de ha...
Tehát a neten azért
utálatok. De a neten, tehát ha beírjuk mondjuk egy olyan cég nevét, aki hirdet, ugye nagyon sok panaszt lehet találni bizonyos cég neveknél, ha beírjuk, ömlik a panasz a különböző fórumokon, hogy becsapták őket.
Jó, köszönöm, ezt csak
azért kérdeztem. Ez érdemes, hogy... igen, tehát ha valakinek van lehetősége, természetesen nézzen utána. A másik pont, ott az, hogy ne a szóbeli tájékoztatásnak higgyük, hanem annak, ami le van írva és aláírták a cég részéről.
És ezt rendkívül alaposan és olvassuk minden, ez egy ilyen
most szituációban. Most fogyasztói csoport, vagy nem mindig ezt tudjuk kell hangsúlyoznunk, hogy amit aláírunk, olvassuk el, nézzük meg. Ha bonyolult, nehezen érthető, akkor ne hagyjuk magunkat befolyásolni, de gyorsan itt tessék aláírni, vegyük a fácsokat és vigyük haza. Tehát ezzel már egy jó részét ki lehet szűrni ezeknek, mert van olyan cég, ami látja, hogy mi nem írjuk ott alá, akkor rögtön azt mondja, hogy jó, akkor ő nem is akarja már az egészet.
Hát nem beszélve arról, én azt gondolnám, legalábbis én, mert hogy nem vagyok járatot és tudatlan vagyok, bár olvasni tudok és talán tudok értelmezni dolgokat, de például komolyabb szerződéseknél, vagy ami hosszú távon befolyásolhatja, vagy az összegszerű, én kiszoktam kérni ügyvédnek a segítségét, tanácsát, hiszen egy akkora kariberű dologról van szó, amit nem biztos, hogy én átlátok, és relatíve, bocsánat, nehogy megbánt, hogy relatíve kevés, tudom, hogy te drága vagy, azért mondtam, hogy ne bánt, hogy meg. Tehát, hogy relatíve kevés összegből az ember azért mégiscsak valamiféle jogbiztonságot érezhet.
Jó, igen, te ebben sok igazság van, néha ugye jogi szövegek, szerződések olyan nehezen érthetően hát vannak megfogalmazva, hogy bizony laikusnak nem könnyű értelmezni. Ez különben nem egy jó dolog, azt gondolom. És igen, de van, amikor nem árt, ha megnézhetjük a jogászat, de ezekben az esetekben, amiket mi látunk szerződést, egy laikus átolvassa, akkor is kiderül neki ebből, mert hisz, ugye nagyon sok bírság meg támadás érte ezeket a cégeket, hogy ugye homályosan fogalmazzák meg, becsapják, ezért arra már figyeltek, hogy írásban nagyon szépen legyen leírva minden. Csak ugye úgy iratják alá, hogy nem olvassa el a fogyasztó. De azokat az írásbeli anyagokat, amit aláíratnak, azok már általában rendben vannak. Tehát olvassuk el aláírás előtt.
Magyarán szólva az is egy jó teszt, hogyha mi azt mondjuk bármilyen cég képviselőjének, hogy szeretném én ezt a szerződést átanulmányozni, és mondjuk kérek rá egy napot, hogy ott nagyon elkezdenek jaj veszékelni, akkor ott valami nem stimmel, mert egy bankban, ha odaadnak egy szerződést, nem hiszem, hogy azt fogják mondani, hogy azt most
csak
itt azonnal,
most itt lehet aláírni.
Ebben a pillanatban tessék aláírni, tehát hogyha ott valamit kötik az ebet a karóhoz, hogy csak most, itt azon nyomban hirtelen, akkor ott már egészen biztosan valami nem stimmel. Még egyszer csak azt lehet hangsúlyozni, a szerződést mindig végig kell olvasni, mielőtt aláírjuk részleteiben, mert különben nagyon nagy bajba kerül.
Ugye még itt azzal szoktak érvelni, hogy tessék most rögtön aláírni, itt van, hogyha nem tetszik, majd otthon és elolvas, akkor el lehet állni. Sok ezt esetben ott van bizonyos konstrukcióknál ott is van, akkor is legyen gyanús.
Illetve hát van egy nagyon fontos dolog, amit így folyamatosan és következetesen mondtatok, hogy reménykedjük abba, hogy a jogi szabályozás majd jó szó az, hogy felnő vagy utoléri ezt a
stációt is. Nagyon jó szó.
És
jó
akkor
szó,
megszűnnek.
Csak tegyük feltételes módba, tehát én egy kicsit cinikus lennék, az akár termékben mutatók esetében, akár fogyasztói csoportok esetében kb. 10 év óta nem éri utol saját magát. Egyszerűen épésszel nem tudom fölfogni, hogy mi olyan bonyolult azon, hogy ezeket a dolgokat helyre tegyük, már pedig helyre kéne tenni, mert itt ki kell mondani, hogy több száz, sőt ezer embernek az élete ment tönkre abba, hogy beleugrott valamiben, be nem kellett volna.
Hát nem mondom, hogy egy vidám végszó volt, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Méghozzá dr. Vándor András ügyvéd és Szép Gábor kommunikációs vezető és a Pest megyei Békeltető műsort hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.